Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Nem sikerült elfogadtatni a magyar kormánynak a helyreállítási tervét Brüsszellel, így idén már nem jön forrás ebből az alapból. Azért lett volna előnyös az idei megállapodás, mert akkor Magyarország teljesítési igazolások bemutatása nélkül is hozzájuthatott volna vissza nem térítendő támogatáshoz. Részletek hamarosan. De előtte két más téma. El kell utasítani Magyarország és Lengyelország azon keresetét, amelyet a jogállamiság elveinek a megsértése esetén az uniós költségvetés védelmére szolgáló feltételrendszer ellen nyújtottak be, áll az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoki indítványában. A bíróság év végén vagy jövő év elején hozhatja meg döntését. Király István Dániel kérdezte Tóth Norbert nemzetközi jogászt.
A főtanácsnoki indítványnak az a jogi jelentősége, hogy ez egy jogi szakvélemény tulajdonképpen, ami segíti az Európai Unió Bíróságának a munkáját, nem kötelezi a bíróságot, viszont kutatások azt mutatják, hogy körülbelül kétharmadában az eseteknek követni szokta a bíróság később az ítéleteiben a főtanácsnoki indítvány gondolatmenetét, úgyhogy elég valószínű, hogy ebben a főtanácsnoki indítványban ugye azt jelzi a vélemény, hogy a magyar és a lengyel keresetet a költségvetési jogállamisági rendelet tekintetében kérik utasítani, tehát magyarul a parlamentnek és a tanácsnak adna igazat a főtanácsnak, valószínűleg a bíróság is ezt az álláspontot fogja osztani. Magyarul nem semmisíti meg a jogállamisági rendeletet, úgyhogy azt alkalmazni lehet és kell is majd a jövőben.
Mire hivatkozik a főtanácsnok az indítványában?
Ugye a magyar és a lengyel keresetek, ez két külön keresetlevél amúgy, ezekben a legerősebb jogi érv szerintem az volt, hogy mind a két ország azt állította, hogy ezzel a jogállamisági eljárással egy párhuzamos eljáráshoz létre az Európai Unió 7. cikk szerinti eljáráshoz képest, tehát ezek kiüresíti lényegében a 7. cikk szerinti eljárást, és ugye ezzel a kérdéssel foglalkozik a leghosszabban a főtanácsnok, és azt mondja, hogy ez nem egy párhuzamos eljárás, nem egy analóg eljárás, hanem egy olyan eljárás, ami különbözik a 7. cikk szerinti eljárástól, például amiatt is, hogy a 7. cikk szerinti eljárás egyéb értékek sérelmére alapozva is lehetséges, míg a jogállamisági eljárás csak a jogállamiság sérelme esetében lehetséges, úgyhogy lényegében ezeket a magyar és lengyel jogi érveket elutasítja, megpróbálja megcáfolni, és azt mondja a főtanácsnok, hogy az Európai Uniónak, tehát a tanácsnak és a parlamentnek egészen pontosan joga volt létrehozni egy ilyen költségvetés védelmét, tehát az uniós költségvetés védelmét célzó jogállamisági eljárást. Ugye azt hangsúlyozza az indítvány, hogy nem általában a jogállamiság sérelme esetén lehet ezt az eljárást megindítani, hanem csak abban az esetben, hogyha ez az uniós költségvetés, vagy az uniós költségvetés érdekeit közvetlenül érinti vagy sérti, tehát hogy szűkíti az uniós költségvetés területére a kérdést.
Amennyiben a bíróság jövő év elején hasonló álláspontra jut és elutasítja a magyar, illetve a lengyel keresetet, mi lehet a következő lépés az intézményrendszer részéről?
Akkor egyértelművé válik az, hogy ez a rendelet az Európai Unió joga alapján jogszerűen lett megalkotva, tehát nem semmisítették meg a rendeletet, innentől kezdve akkor alkalmazni is fogják, alkalmazni is kell. Tehát az Európai Bizottság kezdeményezheti adott esetben tagállamokkal szemben ezt a jogállamisági eljárást, de valójában a tanácsi a döntéshozatal joga, tehát a bizottság javaslatára a tanács fogja végső soron eldönteni azt, hogy egy konkrét országgal szemben kiszab-e jogállamisági szankciót. A tanácsban pedig ugye a tagállamok képviselői ülnek, tehát ott azért jóval erősebb a politikának a szerepe, mint akár csak a bizottságban, ahol technokraták, bürokraták készítik elő jellemzően az ügyeket, egy-két politikussal megspékelve persze, de én arra számítok, és a hírek is erről szólnak, hogy valószínűleg a főtanácsnoki indítványon felbuzdulva már korábban meg fogja indítani az eljárásokat az Európai Bizottság, hiszen a kockázata részéről ezzel az indítvánnyal jelentősen csökkent, hiszen még egyszer mondom, valószínűleg a bíróság hasonló szellemiségű ítéletet fog majd hozni ebben az ügyben. És onnantól kezdve akkor, ha a tanács asztalára eljutnak az ügyek, akkor lényegében minősített többséggel lehet itt döntéseket hozni, és akkor, hogyha ez a döntés megvan, akkor onnantól kezdve a szankciók is hatályosak.
Tóth Norbert nemzetközi jogászt hallották. Brüsszeli Hét. Nem jött létre megállapodás Varsóban a Fidesz mellett 12 másik európai jobboldali párt között a jövőbeni együttműködésről. Feledi Botond külpolitikai elemző szerint, amennyiben az európai parlamenti helyek januári újraosztása előtt nem alakul meg egy új mozgalom vagy csoportosulás, akkor egy időre lekerülhet ez a napirendről. Feledi Botonddal beszélgettem.
Az európai parlamentben jelenlévő pártok közül kettő nagy csoport van, akik az Európai Néppártól, tehát a mainstream jobboldali párttól jobbra állnak, ez az Európai Identitás, illetve az Európai Konzervatívoknak a politikai csoportja. Utóbbit a lengyelek, előbbit alapvetően a franciák és az olaszok dominálják. Ez a találkozó azt szolgálta volna, hogy ez a két körülbelül 70-70 fővel rendelkező csoport, ha összefogna és összeülne a Fidesz delegációjával együtt, akkor gyakorlatilag a harmadik legnagyobb politikai csoportán nőhetnék ki magukat az Európai Parlamentben. Ennek az időzítése azért hihetetlen fontos, mert az Európai Parlament működésében félidőben, tehát most januárban számos helyet újraosztanak az Európai Parlamenti elnökséggel bezárólag. Tehát ilyenkor számít a csoport mérete, a politikai csoport a frakció mérete, mert ez szerint kaphatnának különböző helyeket és finanszírozást.
De hát, mint ön is mondta, ezek szerint nem véletlenül vannak külön, hogyha a nyugat-európai viszonylatban nézzük a franciák meg az olaszok.
Ugye a legnagyobb törésvonal a lengyelek, tehát a lengyel kormánypárt delegációja, illetve a franciák és olaszok között húzódik, hiszen itt alapvetően azért egy nagyon súlyos Oroszország percepció különbség van. Tehát itt már nagyon könnyen elbukik ez a dolog, és azt is hozzá kell tenni, hogy az Európai Konzervatívok csoportja, amelyben korábban a britek is benne voltak, alapvetően azért az Európai Parlamentben egy elfogadott csoport, tehát vannak pozícióik, míg az Identitás csoport egy kicsivel szélsőségesebbnek számít, nem nagyon hívják meg őket, tehát nagyon csak a szükséges pozíciókat kapták meg, de egyébként alapvetően partonalon igyekeznek tartani őket. Tehát a lengyeleknek jogos volt az az aggodalma, hogy nem biztos, hogy az egyesüléssel esetleg nem kerülnek ők is egykörrel kijebb az európai parlamenti működésből, vagy milyen következményekkel járna ez a mainstream pártoknak a viselkedése részéről.
Mégis ez a találkozó Varsóban volt, és pont az olaszok Matteo Salvini nem ment el.
Így van. Az egy látványos döntés volt, hogy az olasz részről a képviselet nem jelent meg Varsóban, ahogy az is nagyon látványos volt, ahogy Marine Le Pen viszont nagyon hangos kritika fogadta tüntetők részéről Varsóban, hiszen néhány évvel korábban is mind Kaczynski, mind maga Orbán Viktor meglehetősen kritikus volt még a Le Pen vezette francia szélsőséges mozgalommal. Mostanra úgy tűnik, hogy megkóstolták ezt a politikai lehetőséget, de végül is nem tudtak áttörést elérni, és nem született meg az egyébként még múlt héten is nagyon várt, és sokkal valószínűbbnek tartott együttműködés a pártok között.
Egyébként más nyugat-európai radikális szélsőjobboldali konzervatív, kinek mi tetszik, úgy nevezze őket, párt részt vesz ebben a tömörülésben? Gondolok én például a németek részéről az AfD-re, vagy Wildersre, a hollandok részéről, de itt az igaz finneket is mondhatnám. Tehát, hogy sok nyugat-európai jobboldali konzervatív párt hogyan viszonyul ehhez a csoportosuláshoz, ehhez az egyesüléshez?
Így van, tehát alapvetően az AfD is például megjelenik, ahogy megjelennek a hollandok is. Tehát ezek a pártok azért egy kategóriával kisebb jelenléttel bírnak az Európai Parlamentben, tehát ilyen szempontból a mostani találkozón az ő súlyuk kisebb volt. Ugyanakkor a hangjuk nem feltétlen kisebb, és pont ezért azokat az ellentéteket, amelyek megjelennek a nagy játékosok között, ők tovább tudják hangsúlyozni, hiszen például Hollandiában, ahol azért mégiscsak az utasszállítójukat lelőtték rengeteg holland utassal a fedélzeten, egészen más megint csak Moszkva és az ukrán háborúnak az értelmezése, ahogy mondjuk az európai jövőnek a kritikája, vagy Brüsszel kritikája, és ezért más-más hangot tud megütni, vagy máshol vannak mondjuk a pozitív befizető hollandoknál ezek a hangsúlyok, mint a nettó haszonélvező kelet-európai tagoknál. Tehát itt nagyon-nagyon sok törésvonal van.
Sőt, ugye Hollandiában pont a Fidesz-szel operáló pártok, vagy párt, amit Wilders is vezet, ők kritizálták a kelet-európaiakat. Tehát ugyanúgy, mint ahogy a több más nyugat-európai ország is, hogy a mi pénzünkből élnek, és adott esetben nem arra fordítják ezeket az összegeket, amire ők gondolnák.
Így van, tehát mivel nagyon-nagyon sok törésvonal van köztük, és látjuk, hogy ez még a középpártoknak is egy nagyon nehéz feladvány, hogy egybetartsák ezeket a frakciókat. Ezeknél az egyel radikálisabb pártoknál azért is különösen nehéz, mert nekik viszont tényleg fontos az a kommunikáció, amivel a szavazóikat és a táboraikat egybe tudják tartani. Tehát gyakorlatilag úgy is mondhatjuk, hogy többet kockáztatnak kompromisszumokkal, vagy máshogy kockáztatják ezt, mint amikor a nagy pártok a megszokott kompromisszumaikat megkötik a politikai paletta közepén. Úgyhogy ezért is jóval alacsonyabb az esélye annak, hogy egy valódi és működőképes koalíció létrejöhessen közöttük.
Ezek szerint akkor ezt az időm nem fogja megoldani és egyesíteni erőiket?
Jelenleg volt, és december végéig marad a legnagyobb ez az ösztönző az európai parlamenti finanszírozás és pozíciók miatt. Hogyha ezen a határidőn túlmegy, ez akkor valószínűleg megint egy ideig elhúzódhat, és meglátjuk, hogy a következő európai parlamenti választás előtt lehet olyan történelmi pillanat, amikor újra neki futnak ennek a kísérletnek.
Feledi Botont külpolitikai elemzőt hallották.
Brüsszeli hét.
Az Inforádió Európai Uniós hír és háttérműsora.
Nemmel szavazott Magyarország az uniós minimálbér keret szabályairól az uniós tagállamokat tömörítő tanácsi ülésen. Nincs szó egységes minimálbérről, a magyar kormánynak inkább a kollektív, tehát az ágazati szintű bérmegállapodások arányának elvárt növelésével van gondja. Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét kérdeztem.
A két oldal, a skandinávok és Magyarország nem ugyanarról az oldalról közelítik meg a kérdést. A skandinávok attól tartanak, ide tartanak egyébként a svédek is általában, hogy bármiféle egységes minimálbér, vagy ilyen bármiféle uniós szabályozás, az ő egyébként nagyon magas színvonalú szociális szabályozásukat, vagy bérszabályozásukat gyakorlatilag gyengíteni.
Tisztázzuk, bocsáss meg azt, hogy mit jelent az uniós minimálbér, miután mindenhol más az életszínvonal, meg a gazdaság helyzete az európai országokban. Ez azt jelenti-e, hogy meghatároznak egy olyan alapvető összeget, amit mondjuk euróban is ki lehet fejezni, hogy azt kell fizetni mondjuk Bulgáriában, meg Svédországban is, vagy pedig ez az uniós minimálbér kvázi az ország gazdaságának a teljesítő képességéhez van szabva?
Azt mindjárt rögtön le kell szögezni, hogy semmiféle európai szinten szabályozott és konkrét összeget tartalmazó minimálbérről nincsen szó. Tehát nincs egységes minimálbér. Az egységes minimálbér helyett megfelelő minimálbér az elvárás minden tagállammal szemben. 21 tagállamban már most is kötelező jogáltal, tehát törvények által kötelezően előírt minimálbér van, 6 további országban is van egyfajta hasonló szabályozás. A lényeg az, hogy nem fogják európai szinten megmondani, hogy mostantól kezdve akkor ennyit kell biztosítani. Ugye az Európai Parlamentnek volt egy olyan törekvése, hogy megpróbálják a minimálbéreket az átlagbérekhez valahogy közelíteni, és ezt európai szinten szabályozni. Ez sem lehetséges, azért, mert az EU szerződés kimondja, hogy a minimálbérek összege, meg általában minden, ami a bérekre vonatkozik, az a tagállamok hatásköre. Ezért aztán az Európai Unió szinten gyakorlatilag csak egy keretet, egy bőkeretet tudnak létrehozni, ahol leszögeznek bizonyos elveket. És itt akarok kitérni arra, hogy Magyarország számára mi ebben, ami a magyaroknak, vagy a magyar kormánynak nagyon szúrhatta a szemét. Ugye az egyik dolog az nyilvánvalóan az, hogy nem csak egyébként arról van szó, tehát hogy egy megfelelő, decens minimálbért kell, amely tisztességes megélhetést tudta biztosítani egyébként a dolgozóknak. Hangsúlyozom, európai szinten nem az a fő probléma alapvetően, hogy az embereknek nincs, az is probléma, hogy nincs munkájuk. Ugye gyakran találkozunk ezzel az évvel Magyarországon, hogy a munka alapú társadalom, hogy munka. A probléma az, hogy olyan sok ember dolgozik úgy, hogy van munkája, le is dolgozza azt az időt, és mégse képes tisztességesen megélni. Azért 10%-uk egyébként az európai munkavállalóknak gyakorlatilag az általa kifizetett bér nem elég ahhoz, hogy az Európai Unióban meghatározott, vagy nagyjából érvényes, megengedhesse magának azokat a különböző dolgokat.
Magyarul ezt nevezik életszínvonalnak, de lehet itt egyébként határvonalakat húzni, hogy az Unió mely szegletében van ez? Tehát kelet-nyugat határvonal van, vagy azért ennél összetettebb?
Ugye többfajta határvonal van. Tehát nyilvánvalóan azt látjuk azért, hogy általában Közép- és Kelet-Európában, főleg Dél-Kelet-Európában sokkal rosszabb a helyzet, a munkavállalók helyzete, bár folyik egyfajta bérfelzárkózás, vagy egy természetes bérfelzárkózás is, ami egy jó folyamat, és ez fontos folyamat igazából. Tehát vannak kiinduló pontok, egészen mások voltak. És egyébként Nyugat-Európában is ez a jelenség, amit említettem, az a nyugat-európai munkavállalókat is sújtja. Tehát itt is az, hogy úgynevezett középosztály, mondjuk így, meg a munkavállalók is, jelentős része az utóbbi, mondjuk egy-két évtizedben nem nagyon érzékelte a helyzetének, relatív helyzetének a javulását, a bérek itt is az egyenlőtlenségek felerősítettek. Felerősítettek egyébként a COVID idején különösen. Aztán van egy másik dolog is, ami Közép- és Kelet-Európában is talán mondjuk azt, hogy eléggé magyar specifikus, nem csak Magyarország, de magyar specifikus, ez pedig ugye a kollektív szerződéseknek, tehát hogy a munkavállalói érdekképviselet és a kollektív szerződésnek a kérdése. Tudnilik, van egy kimutatás arról, hogy azokban az országokban, ahol a kollektív tárgyalásoknak, a kollektív szerződéseknek nincsen kultúrája, hogy a Magyarországon az elég ezek közé tartozik, ezt a kormány, ez az egyik oka, miért egyébként a kormány szerintem ellene szavazott. Ott viszont látható, hogy a minimálbérek általában magasak, és ezek a problémák, ezek az anomáliák, amik az alacsony minimálbérrel jelentkeznek, kevésbé hatnak. Tehát azt mondja az Európai Bizottság, amelyek ezt javasolt, és a tagállamok, amelyek minősített többségen megszavazták, hogy igen, a kollektív, meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy a szociális partnerek lehetőséget biztosítani számukra, megerősíteni őket úgy, hogy a kollektív szerződések, kollektív megállapodások felé menjenek. Plusz még van egy dolog, ami persze megint nem kötelezhetik a tagállamokat, de kifejezetten szerepel a tanácsi közös álláspontban. Ez pedig azt mondja, hogy ott, ahol van ilyen, és máshol is, melegen ajánlják egyébként, hogy a bérindexálás gyakorlatát kövessék. Egyébként Belgiumban a bérindexálás gyakorlata az rendszeres, ugye az alkalmazottakra gondolok, és például csak idén valami majdnem 5%-os korrekció lesz felfelé a béreknek, azért, mert indexálják a béreket, hogy infláció követővel.
Jól értem azt, hogy azzal együtt, hogy Dánia és Magyarország nem szavazta meg ezt, azzal együtt ez egy elfogadott uniós ajánlás lesz, vagy direktíva?
Ugye egyelőre, amit most történt, hogy van egy jogszabály javaslat, tehát ez egy jogszabály irányelv lesz, amit kötelező lesz természetesen végrehajtani. A végrehajtás módja tagállamként változik, de azt a bizottság ellenőrzi. A lényeg az, hogy most egy közös tanácsi álláspont van, a szabály erre vonatkozóan a minősített többségi döntés, ami azt jelenti gyakorlatilag, hogy Magyarország és Dánia nagyon magára maradt ebben a helyzetben, tehát nem is volt esélyük arra, hogy egy blokkoló kisebbséget föl tudjanak sorakoztatni. Másfelől az Európai Parlament azért várhatóan ennél radikálisabb szabályokat próbál majd elfogadni, tehát a tanács egy kicsit megpróbálta visszanyesni a bizottságnak az eléggé ambiciózus javaslatait, amit hangsúlyozom, továbbra sem egységes minimálbérről szóltak, hanem megfelelő decens minimálbérről, és ennek az ezt elősegítő különböző intézkedésekről. A parlament ennél tovább akar menni, tehát mikor a parlament elfogadja majd most a közös álláspontját, illetve a parlament el is fogadta egyébként a közös álláspontját már, akkor gyakorlatilag az lesz, hogy a két álláspontot egymással össze kellene gyúrni, közelíteni egymáshoz, és utána lesz csak jogszabály belőle. Ezt majd 2022 első felében fog bekövetkezni.
Meg lehet azt mondani, vagy meg tudod azt mondani, hogy Magyarországon mennyi lenne a minimálbér, hogyha ezeket az uniós ajánlásokat betartaná a kormány, vagy betartja majd?
Nem, ezt nem lehetnek mondani. Nem láttam semmiféle ilyen számítást alatot, de nyilván Magyarországon talán már vannak olyan illetékesek, akik ezt kiszámolták, és a fejükben ezek a számok mozognak. Igazából, ami nagyon fontos, hogy ahogy megint visszatérek arra, hogy azok a mechanizmusokat próbálja erősíteni, hogy egyrészt minél többen bekerüljenek a minimálbérnek az elnyője alá, azok, akik rászorulnak erre, mert ez sem garantált mindenhol. Tehát olyan mechanizmusokat, amik garanciákat adnak el egyrészt, hogy a minimálbér, ha van ilyen lehetőség, kiterjedjen lehetőleg mindenkire, ne legyenek olyan cégek, vállalkozások, iparágak, amelyek ebből ki tudnak lépni, ebből a körből, és az is, hogy ezt időről időre egyébként mindig aktualizálják.
Maradjunk még a pénzügyeknél, nagyon fontos, hogy a helyreállítási alapból Magyarországra mikor jöhetnek az eurók. Ugye az elmúlt hetekben, hónapokban sokszor beszéltünk arról, hogy talán mind a két félnek, Brüsszelnek és Budapestnek is érdeke, hogy idén megállapodás születhessen, mert akkor adott esetben Magyarország már idén vissza nem térítendő módon igazolások bemutatása nélkül tudna kapni támogatást, jövőre viszont ehhez már idézőjelben le kell papírozni a teljesítéseket. Létrejöhet-e 2021-ben a megállapodás?
Hogyha most éppen nem történt volna valami, akkor is azt mondtam volna, hogy nem, vagy alig, ha csodának kellene történnie ahhoz. De most ezt meg is erősített egyébként Valdis Dombrovskis, pénzügyminiszteri tanács követő sajtótájékoztató, tulajdonképpen elmondta, hogy Magyarország és Lengyelország esetében nem lát igazából esélyt arra, hogy idén meglegyen a megállapodás, ami nem jelenti azt, hogy jövőre ne legyen megállapodás. Azért is mondanám azt, hogy nem lehet már ebből semmi, mert ha megnézzük a folyamatokat és az időigényességet ennek a jóvágyási folyamatnak, akkor már túl vagyunk ezeken a határidőkön. Ugye arról van szó, hogy először az Európai Bizottságnak meg kell adni a jóváhagyását, ugye a magyar tervről tudomásom szerint még gyakorlatilag minden, azok a kérdések, amelyek pár hónappal ezelőtt is napirenden voltak, ugyanolyan szinten állnak, nagy novatos közeledések zajlanak egyébként, hol közeledés, hol távolodás, tehát nem történt semmiféle érdemi előrelépés. Ehhez viszont azt kell, a bizottság jóvá hagyja, utána van egy úgynevezett interszerviz, tehát a bizottsági szolgálatok között megköröztetik, ami legalább egy, amikor föl is gyorsítják a folyamatot, azért kell egy hét hozzá, utána be kell vinni a tanács elé, a pénzügyminiszteri tanács elé, amelyik formailag már nem ülésezik idén, de mindig meg lehet csinálni, hogy írásos eljárás, stb. Módon felgyorsítsák, és akkor még jóvá kéne hagyni idén a tanácsnak ahhoz, hogy ez az előleg kifizetése kerüljön. Ebből nem lesz semmi, és ez nekem számomra azt mutatja, hogy a magyar kormány úgy számolt, hogy ezt a 13%-os előleget is tulajdonképpen, ugye nem azt mondom, hogy beáldozza, mert nem beáldozza, hiszen az a pénz Magyarország számára továbbra is el lesz különítve, majd valamikor, csak annak a hozzájutásnak a feltételei változtak, hiszen tulajdonképpen a 13% már akkor járt volna automatikusan szinte, hogyha megvan a tagállami jóváhagyás, tehát a tanácsi jóváhagyás, a bizottság és a tagállami jóváhagyás, ehhez képest ez nem lesz meg, tehát valamikor, ha eljutunk oda, mert ugye ez a ha azért ott van most a fejekben, hogy egyáltalán lesz ebből valami, ha eljutunk oda, akkor a későbbiek folyamán. Tehát úgy néz ki, hogy a kormány úgy mérte fel, hogy számára hátrányosabb lett volna, hogy elfogadná Brüsszel feltételeit annál, mint hogy most akkor a 13% miatt megpróbáljon hajlékonyabbá válni a tárgyalásokon.
Hogyha felveszik ismét a fonalat és elkezdenek újra tárgyalni, egyeztetni a különböző megállapodásokról, akkor elképzelhetőnek tartod, hogy a Magyarország gyűlési választásig, tehát április elejéig megszülessen az egyesség?
Ez nagyon sok mindenem múlik igazából. Múlik azon például, ugye, hogy milyen választás, milyen stratégiát gondol ki a magyar kormány, milyen kontextusba helyezi ezt a tárgyalást. Ennek lehet pozitív és lehet negatív kontextusa. Ha az a célja esetleg, hogyha úgy gondolja, hogy ezért a pénzét túl kemény feltételeket kellene teljesíteni, én ezeket nem vállalom be, viszont akkor kihasználom az egészet, az, hogy megint Brüsszel az oka, ugye Brüsszel gyakorlatilag nem akarja adni a pénzt nekünk, mindenki másnak odaadta, nekünk nem adja, ilyen és olyan oknál fogva, és tessék, Brüsszelre lehet mutogatni. Tehát ebből lehet, föl lehet építeni természetesen egy újabb Brüsszel ellenes élő kampányt, ez egyik része. A másik része, ami szintén egyébként szerintem teljesen reális, én nem mondanám azt, hogy a kormány az elsőt fogja majd eldönteni, de ezt nem döntött el nyilvánvalóan most. A másik része pedig az, hogy még akár a választások előtti megállapodással is ezt fel lehet mutatni sikerként. Ha kell, tehát ebből lehet egy pozitív forgatókönyvet is gyúrni. Tehát érdekes, hogy ugye mindig ezzel szembesülünk, hogy ugyanabból a dologból lehet negatív és pozitív forgatókönyvet is gyúrni, és mind a kettő elsülhet rosszul is, meg pozitívan is, jól is elsülhet annak, aki ezt forgatja ezt a kardot.
Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten várom Önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!